Köszöntöm Önöket, 4 éve jött létre a Magyar Kertörökség Alapítvány, a civil ernyő szervezet célja a hazai és a Kárpát-medencei történeti és történeti értékű kertek megújításának és fenntartásának az elősegítése. Megvalóan megleptek az ide vonatkozó számok, hazánkban mintegy 1900 történeti, illetve történeti értékű kertet tartanak számon, ezek közül 400 nemzetközi vagy országos szempontból is kiemelt fontosságú, a hazai kert vagyon mintegy 1100 település területen helyezkedik el, a becsült nagysága 660 négyzetkilométer. De hát hol? Tenném fel a kérdést, nem csak tenném fel, teszem is fel a kérdést. Vendégeim a stúdióban Herceg Ágnes, Műcsényi Mihály Díjas tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke. Köszönöm Ágnes, hogy itt van.
Jó napot kívánok.
És Vince Attila, ugyancsak Műcsényi Mihály Díjas tájépítész, a Magyar Tájépítész Szövetség elnöke, a Magyar Kertörökség Alapítvány kurátora. Imádom ezt a témát, mert szerencsére sokat utazom, és ez egy nagyon jó dolog, amikor a világot járva belebotlik az ember olyan kertekbe, amire azt mondja, hogy wow, még labirintus is van benne, és akkor el lehet bújni, el lehet menni. De ez a szám valóban meglepett engem, hogy 1900 történeti értékű kert, 400 nem, de hol? Hogyan? Ágnes.
Igazán az egész Kárpát-medence kultúrájában benne van maga a kertkultúra, és az európai fejlődése párhuzamosan mindannak a korszaknak a kertje Magyarországon is megjelenik, ami éppen annak az európai kertkultúrának a sajátossága. Tehát azt lehet mondani,
Bocsánat, ez azt is jelenti, hogy ez akkor is mondjuk 300-400 évvel ezelőtt, amikor itt kertet építettek, akkor kilestek, hogy hogyan építkeztek mondjuk a franciák vagy az angolok, és akkor ezeknek a trendeknek a követése volt? Ez most is így van?
Sőt, azt gondolom, hogy korábban, pont Mátyás idején, ez szinte párhuzamosan jön létre az első kora reneszánsz kert Mátyás király udvarában és a firenzei Mediciek kertjeiben.
A miénk szebb volt.
Ez így van, sajnos ez elpusztult, ott viszont még ma is lehet látogatni ezeket a kerteket, és valójában az is a cél az alapítványnak, hogy neki arra rácsodálkozni, hogy mennyi ilyen csodálatos helyszínünk van. Azt lehet mondani, hogy a történelmi Magyarország minden táján megtalálhatóak azok a történeti értékű kertek, de kertörökséghez soroljuk azokat a villakerteket, intézménykerteket, gyógyhelyeknek a sétatereit, temetőkerteket és emlékhelyeket, sőt a kertörökség része a több évszázad óta művelésként fennmaradt szőlős, gyümölcsös kertek is. Ezen belül természetesen a történeti vagy történeti értékű kertek, azok nem csupán természeti vagy műveléssel összefüggő, hanem mindenképpen egy művészeti alkotás is. Tehát azt különbözteti meg, hogy a kert művészet mely korszakát hogyan interpretálja egy adott helyen.
Ugye azt kérdezném meg most, hogy mi a definíciója a történeti kerteknek, bár Ágnes nagyon sok specifikációt elmondott ezzel kapcsolatosan, de akkor hogyan és mivel kell megfelelnie egy kertnek ahhoz, hogy egyrészt az önök látóterükbe kerüljön? Attila?
Igazából nem kell túl sok mindent tudjon egy kert. Tehát nem egy történeti értékű kert, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egy olyan kert, ami 100%-ban fennmaradt. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan kertünk van, ami bizony nagyon rettenetesen sok értéket vesztett az idők során. Történeti kert hivatalosan, tehát az egy hivatalos kategória, ez egy hivatalos örökségvédelmi kategória, ott sajnos elég kevés kertünk rendelkezik még történeti kert besorolással, viszont nagyon sok történeti kert várományos, történeti értékű kertünk van, ami ezt a kategóriát azért is tartjuk nagyon fontosnak, mert tényleg nem csak a már védett, a már műemléki vagy örökségvédelmi védettségű kertekben találhatunk izgalmas, szép és nagyon fontos értékeket, hanem azokban a kertjeinkben is, amik még nem tartoznak az örökségvédelem alá.
Ugye azt szokták mondani, hogy megépíteni sokkal könnyebb, mint rehabilitálni valamit, és hát ugye a magyar történelem sajnos több évtizeden keresztül nem arról büszkékedett, hogy ezek a kertek úgy szépen megmaradnak, és nagyon-nagyon nagy energiákat kell fordítani ahhoz, hogy ezek ugyanilyen pompájukban legyenek. Mennyi idő kell amíg mondjuk egy kert abban a pompájában tudja megmutatni magát, mint ami volt mondjuk 60-70-80 évvel ezelőtt.
Hát ez egy kicsit bonyolult kérdés, mert a
kert... Azért tettem föl.
Igen, mert a kerteknek is van egyfajta sorstörténete, története, tehát ahogy a generációk átadják egymásnak úgymond az örökséget, legyen ezek családok vagy intézmények, és változnak a korszellemnek megfelelően a stíluskorszakok, így a kertek átépítésre kerülnek. Sok esetben, amikor egy kertnek a újjáélesztését végezzük, kertőtetik tudományos dokumentációk alátámasztásával, akkor valójában a szakma dönti el, hogy melyik korszak az, ami arra helyre jellemző, mi lenne, amit ki lehet fejteni és be lehet mutatni, de valójában ez nem az egy az egyben visszaépítésnek a metodikája, hiszen a mai kornak a különböző klimatikus, ökológiai adottságait is már hozzá kell rendeljük, hiszen a kertet fenn kell tartani, és hát látjuk, hogy míg Eszterházy Fényes Miklósnak 400 kertésze volt az Eszterházy nagy
rokokó
park fenntartására, most 6 kertész tartja fenn ezt a csodálatos történeti értéket, és igazán itt nekünk a szakmának az a feladata, hogy egyrészt felhívja a figyelmet ezeknek a kerteknek a fontosságára, hogy ez a kulturális értékünk, hogy bevonja a civil társadalmat is, hiszen látjuk, hogy Angliában, akik ténylegesen több száz éve előttünk járnak, ott maga az önkéntes mozgalom az, amelyik megszólítja a helybélieket, vagy akár a külföldieket is, ahol tanulva közösségben létezhetnek. Úgyhogy így az alapítványunk ezt a metodikát követve, hiszen tagja vagyunk az International National Trustnak, tehát nagyon sok tanulságos dolgot kaphatunk, amit tudunk itt magunkra szabni. Elindítottuk a kertörökségi önkéntes mozgalmat is. Ez azt jelenti, hogy az első helyszín Iszka-Szentgyörgy volt, ami nincs messze Budapesttől, és azt látjuk, hogy az emberek hihetetlenül fogékonyak és kíváncsiak, és esőben is jön több száz ember, és szeretne kicsit dolgozva a közért, az értékekért tévre, közösségbe lenni, edukálódni.
Nagyon érdekes dolgot mondott, és erre egy picit még rátapadnék. Ugye, ha megvannak a lenyomatok a történeti hűségű iratárakban, ki lehet bogozni azt, hogy milyen volt a kastély, milyen volt a kert, mondjuk 300 évvel ezelőtt. De ahogy Ágnes mondta, 300 év alatt minden megváltozott. A klíma, a talaj. Mi van akkor, hogyha bár a vágy az, hogy a történeti hűségnek megfelelően nézzen ki az a kert, mi van, ha már nem kompatibilis az a növény, azzal a növényen, amit 2025-ben meg kellene oldani, Attila?
Sőt, nem csak a klíma változott, ugye nyilván a kert használat is változott, és a kert fenntartás is változott. Tehát azokat a kert, ahogy Ágnes is mondta, hogy ugye a jó példával, hogy mennyivel több emberi erőforrás állt rendelkezésre a kert fenntartásban, mint manapság. Tehát maga a fenntartás az meghatározza azt, hogy egy kert hogy néz ki, és hogy milyen értéket tud képviselni, milyen értéket tud bemutatni egy-egy kert, az valójában manapság leginkább ezen fog múlni, hogy mennyi energiát és milyen gondosságot tudunk a fenntartásba behozni.
Mi emészti fel a legtöbb pénzt?
A legtöbb pénzt az emberi, konkrét emberi munka.
Egyébként az alapanyagokat be lehet szerezni? Tehát puspánk, nem értek hozzá, abszolút. Tehát tulipán, rózsa.
Abszolút, sőt, most az elmúlt években...
3D-ben fogják majd nyomtatni.
Nem, tényleg, tehát a növényekkel, növényanyaggal alapvetően nincs gond. Oké, hogyha mondjuk egy olyan nagy léptékű helyreállításba gondolkodna valaki, hogy például József Nádornak a budai kert gazdagságát szeretné visszahozni, azzal azért meggyűlne a baja, mert azt azért lehet tudni, hogy több mint 2000 növényfaj volt a budai várban hajdanán, de abszolút lehet törekedni arra, hogy azt a faj gazdagságot, azt a szépséget visszahozzuk a kertekbe, ami a kert része volt. Ezzel alapvetően egyáltalán nem állunk rosszul. Ami az elmúlt 5 évben szerencsére a tájépítés szakma és a kertörökség környékén is szépen látszik, hogy egyre hangsúlyosabban próbálkozik mindenki a honos hazai fajok használatával. Ez segítheti azt, hogy a fenntartás kevesebben erőforrást vigyen el, illetve azt szerencsére tehát ezáltal meg tudott fordulni az a 50-es, 60-as, 70-es évekbeli ilyen kertész szemlélet, hogy csak a nyugati, csak az örökzöld, csak a városi növényzet az, ami mondjuk egy kertekben illik, és visszahozható az a fajgazdagság, ami hajdanán ezeket a kerteket jellemezte.
Ágnes, melyik Magyarország legnépszerűbb kertje?
Tőlem kérdezi, nekem mindegyik, amit ismerek. Nyilván vannak emblematikus kertek.
Ja, mert akkor a nagy közönség számára.
Nagy közönség számára. Tehát már említettük Keszthegy, de magát az Eszterházi Fényes Miklós által létrehozott Európa második legnagyobb barokk rokokó kertjét, ezt is kevesen tudják. A Gödöllői kastélynak a kertjét, és tulajdonképpen már említettem, Iszka-Szentgyörgyöt mellett a Fehérvár csurgót. Tehát elsősorban azokat ismerik az emberek, amelyről információk van, amely olyan állapotban van, programokat szerveznek, például a Károly József Alapítvány által fenntartott és fejlesztett Fehérvár csurgai Károlyi kastélynak a kertjébe olyan progresszív eseményeket, ők kezdték először ezt a kertnapokat, ami a francia mintára a Rendezvous Jardin mozgalmat idehozta Magyarországra, ami nagyon sok embert bevonz, és közben megismerheti a kert örökségét, annak a művészi oldalát is, úgyhogy nekünk tulajdonképpen ezekkel a helyszínekkel kapcsolatunk van. Tagja lettünk az Európa kulturális útjain belül a történeti kertek szervezetében, ez a European Route of Historic Garden szervezet, és már 3 magyar kertet tudtuk delegálni, ez azt jelenti, hogy ez a 3 emblematikus kert, Eszterháza, Gödöllő és Fehérvár csurgó fenn van az európai történeti kertek kulturális út hálózatán, és az a célunk, hogy még több olyan magyar kertet, legyen ez határ innen és túl, erre a térképre fel tudjuk helyezni. Valójában az, hogy a magyarországi térképre is felkerüljön, ehhez most egy nagyon nagy munkába vagyunk, hiszen most próbáljuk létrehozni a Magyar Kertörökség hálózatát a National Trust mintájára. Természetesen nem tudjuk egy az egybe adaptálni, hanem hogy tudnánk egy olyan minősített tagkert rendszert létrehozni, és akár kert látogatói rendszert, amit ugye látjuk, hogy nagyon jól bevált módszer külföldön, hogy ezáltal magában a turizmusban, ahol növekszik a kertturizmusnak a szerepe nemzetközi szinten is rakéta.
Hát mert nagyon látványos, így van.
Igen, és a Covid óta igazán megnőtt a kül...
Tényleg egy kastélylátogatás a kertben a Covidnak a legnagyobb vívmánya volt.
Ez a legnagyobb vívmánya volt, azon túl alapvetően a kastélynak a múzeumát egyszer vagy kétszer megnézi az ember, viszont a kertek azok több évszakosak. Úgyhogy magának a turizmus számára is egy hihetetlenül fontos dolog, ezért dolgozunk együtt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, közös programokba, közös kutatásokba, hiszen csináltunk egy nagy kutatást, hogy milyen a nemzetközi kertturizmus, milyen a hazai, mit kéne megtenni ahhoz, hogy ez ilyen irányban haladjunk. Azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem sokára tudunk majd tájékoztatni, hogy felállt ez a kerthálózat.
Amúgy lehet, hogy egyébként a leglátogatottabb kert az éppen a Fővárosi Állat és Növénykert. Nem a kert miatt látogatnak elsősorban az emberek, de ne felejtsük, hogy a nevébe ott van, nem csak egy állatkert, hanem egy növénykertről is beszélünk.
Viszont tudom, mert itt van az én kis papíromon, hogy azért ezeket a kerteket meg is lehet nézni, hiszen készült egy 10 részes filmsorozat, vagy igen, kis filmes, ezeket hol lehet megnézni?
Ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy hogyan tudjuk népszerűsíteni a filmeket, és pályáztunk egy 10 részes filmsorozatnak az elkészítésére, az egy 2 év előkészítő és készítő munka áll előttünk. A 10 résznek egy-egy része 23 perc, több mint 30 helyszínen, rengeteg szakértővel, a kert szerelmeseivel beszélgetünk, beszélgetünk.
Szép drónfelvételekkel.
Gyönyörű felvételek, operatőri munka, és el is dicsekednénk, hogy a Cinepari filmfesztiválon első rendezői díjat nyert már, reméljük több díjat is fog nyerni. Most folynak a tárgyalások, hogy hogyan tudjuk ezt minél inkább a tévécsatornákon keresztül, vagy olyan publikus események kapcsán bemutatni, ami mindenkihez eljutatja ennek a tematikusan végigvezetett módon ennek az örökségnek a szépségét.
Nekem voltak éppen az volt a célom, hogy azért beszéljünk erről az egészről, mert itt van előttünk, nem tudunk róla, és milyen jó, hogy van, és milyen jó, hogy vannak olyan szakemberek, akik ezt gondozzák, és valóban a látvány az majd önmagáért fog beszélni, amikor ezeket megnézik. Ennyi fért a mai beszélgetésünkbe, egyszer majd még folytatjuk ezt, amikor majd átadják például a Citadellát, amikor majd visszahívom önöket, és az is az önök keze munkát fogja dicsérni. Köszönöm szépen, egy picit talán közelebb hoztuk a hallgatót ahhoz, hogy mik azok a lehetőségek, amivel még nagyobb és szélesebb módon tudunk egy kicsit a hazai kultúrával, a kertépítészeti, nagyon nehéz szavakat használok.
Tájépítészetet. Hát
jóval. Köszönöm szépen Herceg Ágnes, Műcsényi Mihály Díjas tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, és Vince Attila, Műcsényi Mihály Díjas tájépítész, a Magyar Tájépítész Szövetség elnöke, a Magyar Kertörökség Alapítvány kurátora mesélt nekünk sok érdekes dolgot. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották. A viszonthallásra.